számomra Eger eddig csak az egri csillagokat jelentette, meg az egri várat, és kiderült, hogy itt erős lovas kultúra létezik. Most akkor kezdjük az elején, tehát először is megérkeztünk Poroszlóra. Mit kell tudnunk Poroszlóról és környékéről, és ott van az a gyönyörű Tiszató és az ökocentrum?
Hát Poroszló ugye, mivel hogy a Tisza mellett fekszik, ez hagyományosan egy halászfalu volt valamikor, és a halászattal kapcsolatos tevékenységet végezték, ez kezdődik akár a halászhálónak a szövésétől kezdve a csónakoknak a megalkotásaig, persze mind a mellett a fő tevékenység az a halnak a kifogása volt a folyóból, és utána ezt vitték a környékbeli piacokra, akár a debreceni nagypiacra is, vagy Egerbe éppenséggel az itteni piacra, és a halnak a szállításával kapcsolatos, vagy a hallal kapcsolatos dolgokat végezték, mind a mellett persze, hogy a környékbeli mezőgazdasági földeken ott is folytattak valamiféle ahhoz kapcsolódó tevékenységet.
Ez az ökocentrum nagyon szép, és nagyon részletesen bemutatja, hogy mit is látunk tulajdonképpen a Tiszatavon, és miben áll ez az egész vidék, és ez az ökoszisztéma az ökocentrumban megismerhetjük, és ki is lehet ott csónakázni, és láthattunk nagyon érdekes halakat, halfajtákat, ilyen ős halakat, ez a víza például.
Igen, ugye ez egy mesterségesen kialakított tó egyébként a Tiszató, ugye a Tiszának az ártereinek az összeolvasztásából alakult ki. Volt egyébként ott egy falu is volt, amit föl kellett áldozni amiatt, hogy azt az egész víztározó rendszert kialakítsák, és ugye ott az vízzel borítsák be ott azt a hatalmas nagy területet. Egy ideig egyébként hasonló volt az erdélyi aranybányához.
Ott nálunk a bözödújfalusító esetében volt ez.
Igen. És ugye ki is alakult utána egy ilyen, ezzel kapcsolatos halgazdaság is kialakult, ugye az ezzel kapcsolatos turizmus is kialakult, hogy akkor már az emberek meg tudták venni a maguk is csónakját. Van olyan ismerősöm most is egyébként, aki tavasszal lemegy, a kis lakóhajó ez, gyakorlatilag nem is egy csónaknak lehet nevezni, egy kis lakóhajó, amiben ki van alakítva konyha, meg ugye a halnak a fogásával kapcsolatos dolgot, de akár ugye meg is lehet benne aludni, és mondom, van olyan ismerősöm, aki tavasszal leköltözik oda a kis lakóhajójába. Beköltözik, hogy úgy mondjam, és azt eszik, amit fog, amit kifog a
önállátó teljesen.
Teljesen önállátó, ugye esetleg persze a kikötőkbe, ugye most már kialakultak ott olyan ilyen kishajó kikötő állomások is kialakultak a Tiszatónak a partvidékén, hogy egyik helyről a másikra el tud menni, ott be tudja vásárolni a fűszereket, meg a kenyeret, meg a hozzá kapcsolatos dolgokat, és akkor ott egy ilyen vízi életre állnak be.
Miután ezt az ökocentrumot meglátogattuk, és a gyönyörű nagy akváriumot is megnéztük, megszálltunk egy poroszlói lovastanyán, az Aranyos Dombi lovastanyán, azt megelőzően pedig egy ugyanazt a nevet viselő csárdában csodálatos harcsa halász levet vacsoráztunk.
Igen, ez egy családi vállalkozás egyébként, ott is az apa és az anya először csak földeket vásároltak, és mivel, hogy a földek mellett egy valamikori tanya is volt, amit gyönyörű szépen felújítottak, ugye most is láthattuk azt, hogy egy náttetővel van fedve, plusz ugye, mint ahogy elmondták ők is, hogy ottan korábban birkákat tartottak ugye juhodályban, és ugye most már, hogy inkább ők is a turizmusra álltak rá, így akkor ugye a juhtartással fölhagytak, de a lótartás az megmaradt, és ugye erre épülve, meg a tanyára épülve, akkor a tanyán és ahhoz kapcsolatos földterületeken ugye megtermelik azokat az alapanyagokat, amit majd utána a faluban lévő csárdában felhasználnak. Ezért is tudtunk, most nem azt mondom, hogy azért is tudtunk ilyen finom karcsahalászlét enni, mert ugye ők nem foglalkoznak haltartással, de így ezeket a házias ízeket bevéve a konyhára, tehát hogy akkor a saját alapanyagból felhasznált dolgokat használnak föl, ezáltal tudják ezt is valószínűleg jobban csinálni, magát a halászlének az előállítását.
Kedves hallgatók, Szűcs Antal állatorvost halljuk, akinek meghívására szeptember végén rádiósként a magyarországi Heves megyében nézhettem körül, és ismerkedhettem az ottani vizes és lovas világgal.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
gazdaság egyik fenntartója, tehát az egész család, de mi inkább a lóturizmussal foglalkozó fiút ismertük meg, Bánrévi Istvánt, tehát ő kocsikáztat is, meg a lovakkal is foglalkozik, tehát lehet hozzájárni lovagolni, sőt még lovagolni, megtanulni is lehet hozzájárni. Itt láttam, hogy milyen magas itt a lovasiskola, tehát milyen magas szinten űzik ezt.
Igen, ez mindenkinek, ugye a családban ugye van két fiú, akik tényleg világéletükben már az apjukon keresztül ugye megszerették a lovat, és ezt továbbra is csinálni akarják. Egyelőre úgy látom egyébként, hogy a családi anyagi keretei teszik lehetővé, hogy a fiúk az ebbéli hobbiukat, egyelőre hobbiukat, hogy ki tudják élni. Remélem, hogy sikerülni fog nekik az a projekt, hogy komolyabban tudjanak ezzel foglalkozni, és hogy egyrészt a kocsikáztatással, másrészt pedig a lovasoktatással, hogy ott egy kis helybéli központot alakítsanak ki.
Na és akkor ott miután megszálltunk, és másnap reggelit kaptunk, és kikocsikáztunk a telekre, amely úgy értettem, hogy 78 hektáron fekszik, tehát egy óriási tanyáról van szó. A mi viszonylatunkban el se tudtam volna képzelni, hogy egy tanya annyi hektáron fekszik, gondoltam 2-3 hektárt jelent egy tanya, és kiderült, hogy majdnem 80 hektár. Jelent. Aztán tovább mentünk, folytattuk az utunkat Szilvásváradra, és ott van az a lipicai ménes, amely több mint 100 lóból áll. Csak ha vesszük a kancaménest, az már 104 ló, és aztán a csődöröket, tehát rengeteg ló van ott, és minden e köré szerveződik, és a turizmus is e köré szerveződik.
A lipicai lófajta, ugye ezt tudjuk, hogy ez valamikor a középkorban alakult ki arra, hogy magasan képzett lovakat tudjanak használni egyrészt a csatamezőn, másrészt pedig ugye a fogatolásba, és ugye mivel hogy akkor még nem volt más közlekedési eszköz a személyszállításban is. Szerencsére ide Heves megyébe, Szilvásváradra került ez a lipicáról, tehát a szlovéniai lipicáról, ahonnan maga a fajta nevét is kapta a ménesnek egy része, ugye ide került Szilvásváradra, ami pontosan azért hozták ide föl a hegyekbe, mert az a céljuk a magával a fajtával, hogy minél kemény acélosabb szervezeti lovakat alakítsanak ki, hogy itt a köves talajon patáik kemények legyenek, az izomzat megfelelőképpen alakuljon ki. Ugye nem véletlen az, hogy ugye Erdélyben is Fogarason van a másik híres lipicai lóállomány. Itt most a magyar állam is fölkarolta ennek a létesítménynek és az ekköri csoportosuló lovaskultúrának a kialakítását. Ugye most nem régiben épült két lovas stadion, van egy fedett lovas stadion, illetve Magyarországnak szerint a legnagyobb nyílterű lovas centrumát, vagy lovas stadionját alakították ki. Teljesen fel van újítva az egész, úgyhogy mindenki csodájára jár, hogy mennyire jó a pálya, mennyire jól van kialakítva az egész dolog. Sok pénzbe került, de szerintem megérte, mert szinte majdnem minden hétvégére van valamilyen lovas rendezvény megszervezve. Ugye épp amikor ott voltunk, akkor is már láttuk, hogy jönnek lószállítóval a ugró versenyre jöttek éppenséggel a lovas stadionba.
Ha egy turista oda utazik, akkor milyen lehetőségei vannak?
Ha egy turista oda utazik, akkor ha fölveszi a kapcsolatot a ménes gazdasággal, akkor akár lovas túra lehetősége is van, tehát hogy lóra ülve járják be a környéket, lehet akkor fogatolást is kérni, és akkor fogattal, akit ugye nem tud lovagolni, akkor fogattal járják be a környéket, vagy például, mint hogy nekünk is, hogy bemutatták akkor az egész gazdaságot, hogy milyen egységekből áll, és talán ez hogy is történik magának a fajtának a megőrzése és a fajtának a továbbvitele, vagy van lehetőség a
múzeumlátogatás.
Arra is, igen, volt nekünk is, ugye volt a múzeumlátogatás, ugye a méneknek a megtekintése, mondták ugye, hogy akár ott a környékbe, a Szalajka völgybe, vagy a Fátyol vízesést oda is, hogy fölmenni, és akkor megnézni ezeket a dolgokat. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen kis ékszerdoboz itt ez a szilva Vásvárad rész, ahol a természet lágyol, én, hogy úgy mondjam, akkor ellazulhat az ember.
Igen, tehát Szilvásvárad után, tehát ez egy nagyon hosszú nap volt, mert nagyon tartalmas volt, ide jöttünk a Mátyus udvarházba, és ez is egy ilyen lovas létesítmény, ahova nagyon sok turista jön, tehát itt a szálloda, vagy ez a vendégház, ez majdnem tele van.
Igen, most szerencsénk is van ezen a hétvégén, egyrészt jó idő van, másrészt pedig ugye ez egy szálloda komplexumhoz kapcsolódik egyébként. Maga a tulajdonos is egyébként a nagy központi szállodának a tulajdonos. tulajdonosa a Hoteleger Parknak egy részét képezi gyakorlatilag a Mátyus udvarház. Ő maga ugyan nem lovas ember, de fönntartotta továbbra is az istállókat, fontosnak tartja azt, hogy itt a szálló vendégeknek, hogyha olyan kívánsága van, akkor itt is ugye lehet lovagolni, és lehet kocsikázni, és lehet...
Körbe vittek itt a vidéken, és szőlővidékeken vittek körbe.
Hát igen, ugye a fő, hogy is mondjam, attrakciója, meg a fő gazdasági tevékenysége Egernek, vagy legalábbis ugye egy részének Egernek, ugye maga a szőlőtermesztés és az ehhez kapcsolódó bor termesztés, bor értékesítés, a borral kapcsolatos kulturális tevékenységeknek az űzése és ugye az ide jövő turistáknak az egyik fő tevékenysége, a maga a borkultúra megismerése, tehát a borkóstolás, ezzel kapcsolatos gasztronómiai dolgok, vagy éppenséggel zenei fesztiválokat is alakítanak most már ki egyébként, vagy szerveznek, és akkor ez így összekapcsolódik a borászattal és a bornak a fogyasztásával is.
Az este alkalmunk volt bemenni Egerbe, és megnézni ilyen esti kivilágításba a várat és a belvárost és a környéket. Egy pár szóban foglaljuk össze, mit kell tudnunk Egerről.
Hát ugye Egert, hogyha az ember csak úgy mondja valaki, mint hogy én nekem is gyerekkoromban, mert én nem ide valósi vagyok, de akkor rögtön mindjárt, hogy az egri csillagok ugrik be, meg az egri vár természetesen, hogy az minden osztálykirándulásnak, szinte a magyarországi osztálykirándulásnak valamikor az egyik része az, hogy a Egerben a várat, hogy megnézzék a gyerekek, ugye az ott lévő kiállításnak a megtekintése, már eleve az, hogy az egri csillagok, ugye a Gárdonyi Kéza egri csillagokkal kapcsolatban, hogy a törökök, amikor ostromolták Egert, hát ez legalább olyan emlékezetes esemény a magyarság történetében, mint a szigeti veszedelem, vagy éppenséggel a 48-as szabadságharc. Ezek ugye a dicső múltnak a fölidézése, és az ezzel kapcsolatos magyar büszkeség, hogy úgy mondjam, annak a részét képezi Eger is.
Szobrok is, tehát nem csak a vár van ott, hanem ott van Gárdonyi Gézának a szobra, ott a Gárdonyi téren, és akkor van ilyen Dobó István lovas szobor csoport is.
Igen, ez a főtér is teljesen megújult a városban, sőt a várba is, ugye amikor mentünk föl, még én magamnak is, mint egrinek, ugye újdonság volt az, hogy egy vár sétányt alakítottak ki a vár falon. Körbe lehet menni szinte az egész váron, szerencsénkre ugye be is tudtunk menni a várba is, és a várnak a belső része is felújítás alatt voltak, és hát ugye maga a belváros is megújult, új dobótér van, kicsit átalakították azáltal, hogy a dobószobrot, ugye ahol a egri vár végvári kapitánya ugye fölöveli a kardját, ugye ez szinte majdnem minden történelemkönyvben benne van, hogy ezt most a főtérre tették be, és a korábban emellett elhelyezkedő, ugye a törököknek a legyőzését alkotó lovas szoborcsoport, ezt egy másik, kevésbé a központban lévő, de ugyanott van, ugye ezt úgy is hívják, hogy a végvári vitézek tere egyébként, ez korábban más volt neki a neve, egy másik kis térre helyezték el, ahol megvan a maga jelentősége és a látványossága ennek a szoborcsoportnak.
És még mindig itt vagyunk Mátyus lovas udvarban, és itt is végigvittek túrakocsival, két gyönyörű szép andalúz lovat fogtak be nekünk, szürkéket, az andalúz lovak mint szürkék?
Nem, ugye azt tudjuk, hogy a lipicai az alapvetően egyébként a szürke, de vannak fekete változata is vannak, sőt ugye fogarason ott egyébként vannak pejszínű, ami azt jelenti, hogy ilyen barna alapszíne van, és ugye fekete sörénye van neki, ezek is elfogadottak egyébként a fajtában. Az andalúzban ott változatos a színösszetétel, ugye korábban tudjuk, hogy maga a lipicai fajta is, talán az andalúz fajta is részt vett ennek a kialakításában, és pontosan abból a célból a magának, a Mátyus udvarháznak a korábbi tulajdonosa tenyésztés, a lipicai lónak a tenyésztése céljából hozta be Spanyolországból ezeket az andalúz lovakatnak, amiknek a leszármazottai még mindig itt vannak a tanyán.
A tegnap alkalmunk volt elmenni egy másik tanyára, Nagy Norbert tanyájára, de erről külön beszélgetünk vele magával. Nagyon érdekes, hogy ott is a gazdaságban mennyi minden van, tehát, hogy van baromfi udvar, és vannak szamarak, tehát egy ilyen őshonos szamárfajta, tehát ott a gyerekeknek nagyon sok mindent van, mit látniuk.
Igen, a Norbi szerencsénkre belekerült a lovas társaságba, és ő anyagilag is megtehette azt, hogy kialakítsa egyébként a gyerekeinek, hogy egy kicsikét úgy vissza a természethez, kialakuljon bennük a természetnek a szeretete, meg a lovaknak a szeretete, úgyhogy ő nekik maguknak is van az egész családnak, mint ahogy ugye tegnapi nap volt itt egy összejövetel, egy lovas összejövetel, és ugye ők lóháton jöttek át erre az eseményre, úgyhogy az édesapa is, az édesanyja is, és a nagyfiúk is lóháton jöttek át ide a Mátyus udvarházba, és ugye nagyon jó volt számomra az, hogy őket már ugye Erdélyben is már az ottani lovastúrán is ott voltak, és tetszett nekik, ha az erdélyi táj, el voltak tőle ájulva.
Most végezetül akkor egy pár szót szóljunk az itteni lovasturizmusról. Tehát most ez kezd összekapcsolódni az erdélyi lovasturizmussal, vagy ott is már kialakult egyfajta lovasturizmus, hát a nagykalotai lovarda révén. Kapcsolódtok ti ehhez. Az itteni lovasturizmusról mit kell tudnunk, mennyire fejlett, vagy milyen perspektívái vannak?
Magyarországon most is van egyébként lovasturisztikai szövetség. Maga a szövetség igyekszik olyan lovastúra útvonalakat kialakítani, amik biztosítják egyrészt a struktúrát ahhoz, hogy lovasok bárhonnan a világból jönnek ide, legyenek nekik fix pontjaik, ahol ugye meg tudnak aludni, lovakat el tudják helyezni, meg ugye jó érzik magukat az emberek is, akik jönnek a lovakkal. Reméljük, hogy majd Eger is be tud ebbe kapcsolódni. Egyelőre csak mi itt a magunk örömére, hogy úgy mondjam, a szabadidőnkben hajtjuk végre, rossz szóval mondva, a magunk lovastúráit. Itt magán a Mátyus udvarházban természetesen vannak ilyen lovak is egyébként, amik pontosan erre alkalmasak. Részben azért is kellett itt a vendégeimet más lovakra ültetni, a Nagy Norbertnek a lovaira kellett ültetnem, mert ugye pont akkor, amikor mi ki akartunk lovagolni, akkor már egy korábbi csapat, egy hétfős csapat, akkor már lefoglalt az összes itteni lovat, és ugye kimentek terepre lovagolni az orrunk előtt. Tehát van, hogyha valaki veszi a fáradtságot, időt rászánja, szeretettel várjuk akkor itten Egerbe, akár a Mátyus udvarházban is, és akkor itt egy lovas élményben is lehet akkor része, akár fogadtolás, akár pedig lovaglás céljára.
Hát remélem, hogy aki hallgatta ezt a beszélgetést, a Székelyföldön kedvet kap egy egri turnéra és kirándulásra, vagy lovas túrára éppenséggel.
Igen, szeretettel várjuk tényleg. Persze, igen, tudjuk, hogy Egernek egyébként a fő attrakciója, mondom, a borkultúrának a bemutatása és az ezzel kapcsolatos. Ugye tudjuk, hogy itt Eger környékén például pincesorok vannak, mint a Szépasszonyvölgy, vagy a Kölyök úti pincesor, vagy a Kőporos úti pincesor.
A borturizmus is virágzik.
A borturizmus, igen, de azért van más lehetőség is. Ugye itt Eger és környékén nagyon sok fürdő van például, ha már csak az ember eljön, és egy kicsikét abban jó termál meleg vízben kiáztatja magát, feloldódik egy kicsit az ember, már az is akkor egy kikapcsolódást hoz mindenképpen akkor az embernek, és ehhez nem kell sok pénzt, hogy rászánjuk azt a hétvégét mondjuk, foglalunk egy szállást, és
hosszú
akkor
hétvégét.
Egy hosszú hétvégét, mint ahogy ti is erre rászántátok magatokat. Itt a környékben akkor mégis az ember meglátja akkor azt, hogy itt hogyan élnek az emberek, mit csinálnak, és hogy is néz ki ez a vidék egyáltalán.